Szóban szeretnénk megfogalmazni, akkor azt mondhatnánk, hogy a 12. fejezet az egyik nagyítója a jelenések könyvének. Eddig is már megtapasztalhattuk ezt a különböző pecséteknél, jajkiáltásoknál, és most itt a 12. fejezetben is arra a kérdésre keresi a választ a Szentírás, hogy mi fog történni a kereszténységgel, a megalapításától megmenti az egyházat egy bizonyos időszakban, méghozzá a középkor idején. Tehát ezt az intervallumot fogjuk kicsit átgondolni. Nem tudom, hogy hányan olvasták el a 12. fejezetet minden esetre. Én szeretném most együtt ezt elolvasni önökkel. Azt mondja a 12. fejezet jelenések könyvében, nagy jel tűnt fel az égen, egy napa öltözött asszony láb alatt a hold, 12 csillagból való korona a fejére. Terhes volt, kiáltott és gyötrődött, vajudási fájdalmaiban szülni készült. Majd más jel tűnt fel, egy nagy, hétfejű, 10 szarvú, tűzvörös sárkánykígyó, uralkodói koronákkal a fejein. Farkára gyűjtötte az ég csillagainak harmad részét, és a földre rántotta őket. Odaállt a szülőasszony elé, hogy amint szül, felfalja a gyermekét. Fiú gyermeket szült az asszony, aki vasvesszővel fog legeltetni minden nemzetet. A fiú elragadtatott Istenhez, az ő királyi székéhez, az asszony pedig elmenekült a pusztába arra a helyre, amit Isten készített számára, hogy ott táplálják 1260 napig. Láttam, hogy háborúság támadta mennyben, mondja János apostol. Mikáél és az angyalai küzdöttek a sárkánykígyóval. A sárkánykígyó és az angyalai is viaskodtak, de nem tudtak felülkerekedni. Helyük sem találtatott többé a mennyben. Levettetett a nagy sárkánykígyó, ami a régi kígyó, akit vádlónak és sátánnak hívnak, aki az egész világot eltiteti. Levettetett a földre, angyalaival együtt. Nagy szózatot hallottam a mennyben, most valósult meg az üdvhozó szabadítás, ami Istenünk hatalma és uralma, most szerzett jogot az ő Krisztusa. Mert levettetett testvéreink vádolója, aki éjjel-nappal vádolta őket Istenünk előtt. De ők legyőzték a bárány vére által, és bizonyságtévő beszédükkel és azzal, hogy életüket nem kímélték, meghalni is készek voltak. Azért újongatok egek, menny lakói, De jaj a földnek és a tengernek, mert leszállt hozzátok a vádoló nagy haraggal, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Amikor látta a sárkány kígyó, hogy levettetett a földre, kergetni kezdte az asszonyt, aki a fiút szülte. De adatott az asszonynak két nagy sasszárny, hogy elrepüljön a sárkány kígyó elől a pusztába, az ő helyére, hogy ott táplálják őt egy évig, két évig és fél évig. A sárkány kígyó vizet bocsátott a szájából az asszony után, mint egy sebes folyamot, hogy azzal elragadja őt. Segítségére sietett a föld az asszonynak, megnyitotta a száját, elnyelte a folyóvizet, mint a sárkány kígyó a szájából bocsátott ki utána. Ekkor haragra gerjedt a sárkány kígyó az asszony ellen, elment, hogy háborút készítsen elő az ő magvának maradéka ellen, akik megtartják Isten parancsolatait, és akiknél a Jézus bizonyság tétele van. És a legutolsó mondat, sokat sejtető mondat a 12. fejezetben, hogy és ezután kiállt a tenger fövennyére, vagy más fordításban a tenger partjára, ami ugyanazt jelenti. Tehát érezzük a 12. fejezet végén, amikor ezt az utolsó mondatot elolvasom, hogy nincs vége ennek a jelenetsornak. Most a 12. fejezetről mindenképpen el kell mondanunk, hogy három részletre osztható. Van egy első blokk, egy középső és egy harmadik, egy végső. Ez a kettő egy látomás, a két szélső, tehát az első és az utolsó blokk, ez egy látomásnak a folyamata. Tehát, hogyha a középsőt kivennénk, akkor teljesen értelmes lenne, ha az utolsó néhány verset és az első néhány verset összeillesztenénk egymással. Nagyon érdekes, hogy ez a középső szakasz, ez a látomás a látomásban lényegében, így mondhatnánk. János apostol nagyon érdekes képeket lát, ami megrendíti őt. Ugyanez a folyamat játszódik le Dániel könyvének 7. fejezetében. Dánielről ott azt olvashattuk, tavaly tetszenek rá emlékezni, azt olvashattuk, hogy Dániel egyszerűen elsápadt ugyanettől az információtól, amit János kap. Nos, mit lát János? Lát egy asszonyt, akinek a fényes a ruhája, sugárzik a tisztaságtól. A hold és a nap és a csillagok ott vannak körülötte, és abban a pillanatban, amikor látjuk őt, mint aki szülni készül, megjelenik egy förtelmes vadállat. Ezt a vadállatot, amelyet itt láthatunk, szinte szóról szóra ugyanezt található a Dániel könyvének 7. fejezetében. Szinte szóról szóra ugyanezt található. Különbség az, hogy itt egy hétfejű vadállatról beszélünk, ott pedig egy egyfejű vadállatról beszéltünk, de a szarvai, a viselkedés az tökéletesen ugyanolyan, mint az itt olvasott sárkány kígyónak. Ha szeretnénk megtalálni a középpontját ennek a 12. fejezetnek, akkor ez azt hiszem, hogy nem árulok el nagy titkot, ha elmondom, hogy a 12. fejezetnek a 17. verse az a súlyponti része ennek a látomásnak. Ez az, amire próbál fókuszálni János apostol. Ez pedig úgy hangzik, hogy elment, hogy háborút készítsen az ő magvának maradéka ellen, és most jön ez a fél mondat, ami súlyozza ezt az egész fejezetet. Akik megtartják Isten parancsolatait, és akiknél Jézus bizonyság tétele van. Ha szeretnénk megtalálni egy-egy fejezetnek a eszenciáját, akkor mindig azokat a területeket kell, hogy keressük, ami kicsit kényelmetlenné tesz, ami elkényelmesedett kereszténységünkben, és ez az. Ez a rész az. Ez a mondat egy tükröt tart az én kereszténységem elé. Vajon rendelkezem-e azzal a buzgalommal, hogy a bennem élő Krisztusról bizonyságot tegyek? Éle bennem Isten igéje olyan módon, hogy amikor megjelenek bárhol, akkor ott Krisztus jelenik meg. És vajon mennyire tartom fontosnak Isten beszédét, Isten igéjét, Isten parancsolatát? Ezek olyan kérdések, amit én hiszem, hogy mindenkinek saját magának kell megválaszolnia. És amikor ezt kimondom, ezzel együtt kifejezem azt a hitemet, amit pontosan itt a 12. fejezet szeretne aláhúzni. Mert ez a fejezet arról szól, hogy miközben János apostol szeretné megfogalmazni, hogy kik azok az emberek, akik hűségesek Istenhez, és ezt a két kritériumot teszik. Isten két ajándékára körül forog a harc, hogy az Isten parancsolata és az őróla való bizonyság, ez vajon létezik-e? Mindeközben János egyértelművé teszi, hogy nem lehetséges az, hogy világi vagy egyházi hatalom meghatározza, hogy miben hihet egy ember. Ezt a jogot mindenkinek Isten a születésekor és a teremtésekor, akkor, amikor megteremtette Ádámot és Évát, odaadta Isten az ember kezébe. Ez a szabad döntésnek a joga. Sem világi hatalomnak nem adta Isten kezébe azt, hogy eldöntse, hogy lelkiismereti kérdésekben hova kell állni egy embernek. De tovább megyek. Egyházi hatalomnak sem adta Isten meg ezt a hatalmat. Ebben a fejezetben egy komoly thrillerrel állunk szembe. Hogyha nem túlzás ez a kifejezés. Remélem, hogy nem értik félre. Hiszen ilyen kifejezéseket találunk benne, erre a halálos küzdelemre, hogy felfalja a gyermeket. Háborúságról beszél, háborúról, viaskodásról. Aztán arról beszél, hogy akik hűségesek akartak maradni Istenhez, nekik az ők az életüket nem kímélték, és meghalni is készek voltak. Mindannyian érezzük, valami nagyon-nagyon mély tanítás van leírva ebben a látomásban. És Jánost ez meg is rendíti. Aki Bibliát olvas, az azonnal érzékel itt rögtön az első gondolatokban, hogy valami nagyon-nagyon komoly hasonlóság van a Biblia első lapja és az első lapja és az utolsó lapjai között. Ugyanazok a főszereplői az ős evangéliumban elhangzó ígéretnek, mint itt a 12. versben. Ellenségeskedét szerzek közötted és az asszony között, mondja a kígyónak, a te magod között és az ő magva között. Tetszenek látni párhuzamokat? Ő neked fedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Biblia egy csodálatos könyv. Nem kellenek teológiai könyvek ahhoz, hogy egy ember megértse, mit akar mondani Isten. A Biblia önmagát magyarázza. És ahogyan ráeszmélünk arra, hogy Isten a bűnbeesést követően elküldi az emberhez az ő üzenetét, és azt, hogy nem hagyja a kétségbeesésben és a reménytelenségben. Az üzenet nem csak Ádámhoz szólt, hanem szólt minden egyes korszak keresztényeihez, hívőihez. Szól én hozzám a mai korban, 2015-ben is kell, hogy szóljon. És meg akar szólítani, inkább így mondom, meg akar szólítani Istennek ez az üzenete. Mind a kettő leírásban találhatunk egy asszonyt, bár itt nincs kiírva, de tudjuk, hogy Évához szól a mennyei atya. Találhatunk egy kígyót, vagy egy sárkányt, mondjuk inkább, hogy egy sárkánykígyót, és találhatunk megtalálhatjuk az asszony magvát, aki nem más a Jelenések könyve 12. fejezetében, mint az asszonynak a gyermeke. Az egyetlen különbség a kettő között az, hogy míg a 17. fejezetben arról olvasunk, hogy az asszonnyal van harca a sárkánykígyónak, addig itt ebben az ígéretben, ebben az őse, ebben a bizonyos ős evangéliumban maga a gyermek küzd a sárkány kígyó ellen. Nos, ma egy nagyon nagy vállalkozásunk van. 1260 évnek a történetét kellene megértenünk, elmondani és megérteni. 1260 év történetét, ami a cseperedő keresztény egyház romlásának az első jeleitől egészen 1798-ig tart. Amikor is a római császár kijelentette az ő rendeletében, hogy innentől kezdve kereszténység államvallásá válik. És abban a pillanatban, amikor ez nyilvánvalóvá lesz, nagyon sokan azok közül, akik tudták, hogy Jézus sohasem akart világi hatalmat bekapcsolni az evangélium tisztaságába, ezek az emberek elkezdtek protestálni. A Biblia ebbe a keretbe ágyazza bele az ember megváltásának a tervét. Mózes első könyvében, a 3. fejezet 15. versében, és a Jelenések könyvében is ugyanerre a kérdésre irányítja a figyelmünket. És oly sok helyen még a Jelenések könyvében egyébként egészen pontosan négy helyen találkozunk ezzel az idői proféciával, csak a Jelenések könyvében, és akkor még nem beszéltünk Dániel könyvéről, ami egy párhuzamosan egyébként a Jelenések könyvének. Az asszonyon lát egy koronát János apostol, és a sárkány kígyón is lát koronákat. Azonban ezek a koronák különböznek egymástól. Hogyha a görög kifejezést nézzük meg, magyarban ezt különösebben nem tesz különbséget a mi fordításunk ebben, de a görög szövegben rálelünk a nagyon nagy különbségre. Nem más, mint hogy az asszonynak, az asszony fején lévő korona, a görögben így szól, hogy Stefanos, ami egy győzelmi koszorút jelentett, amit akkor kaptak meg az emberek, a sportolók, amikor az olimpián győztek. Tehát olyan jelképpel állunk itt szemben, aki a győzelem felé tart. Ugyanakkor a sárkány kigyóról pedig azt olvassuk, hogy rajta is vannak, mind a hét fején van korona. De ez a korona nem a Stefanos, hanem a diadém. A királyok szokták ezt a koronát viselni, akinek hatalma van. Hatalma van emberek felett, hatalma van az emberek lelke felett. Már a 3.-4. században tudták a keresztény írásmagyarázók, hogy az asszony szimbolizálja a keresztény egyházat. Azt a keresztény egyházat, amelyik hű, tetsze nekem emlékezni, amit olvastunk? Fénylő volt a ruhája. Napba volt öltözve. Szokták mondani, hogy a napban nem lehet belenézni. Most ilyen jelenségre lehet gondolni, amikor János nem tudja kifejezni azt, hogy nem tudott rápillantani erre az asszonyra, így fogalmaz, hogy a nap erős sugarai jöttek ebből az asszonyból. Mert tiszta volt. Tehát az asszonynak a jelképe a Bibliában a tiszta és szeretetlen egyház. Aztán a 3.-4. században azt is tudták, hogy a gyermek az nem más, mint segítsenek nekem? Jézus Krisztus az, aki rátapos majd a fejére a kígyónak. És tudták azonosítani a sárkány kígyót is, az a hatalom, amely elkezdi a kereszténységet üldözni. Első időszakban ez a császári Róma volt. Egyértelműen nem kell túl sokat a történelemben kutakodnunk, hogy erre a kérdésre megtaláljuk a választ. Aztán jött a középkor, megmaradtak, nem változtatták meg ezt a gondolkodásmódot, ezt a magyarázatot, és később a 12. században kezdik el Máriával, Szűz Máriával azonosítani az egyházat, amely a 12 csillagból álló koronát viseli. 14. század jön, meg a 16. század, és eljutunk Lutherig, aki szintén a igaz és tiszta egyházzal próbálja azonosítani az asszonynak a jelképét. Nekünk a történelem sokat tud ugyan segíteni, ugyanakkor elhatároztuk azt, amikor elindítottuk ezt a Bibliai Szabad Egyetemet, hogy a Bibliából szeretnénk az információinkat venni. És tudjuk nagyon jól, hogy a Biblia már az első kockánál láthattuk, hogy már a Mózes könyve megmagyarázza nekünk a 17. fejezetét Jelenések könyvének. Jelenések könyve 19. fejezete megmagyarázza nekünk azt, hogy mire is kell egészen pontosan gondolnunk. Tehát ne egy sikamlós talajra építkezzünk. Azt mondja, örüljünk és örvendezzünk, adjunk dicsőséget neki, mert eljött a bárány mennyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. Láthatunk egy asszonyt, aki tisztává próbálja tenni magát Krisztusnak a jövetele előtt. És seszer és seszáma azoknak a ige szakaszoknak, amelyek egyértelműsítik bennünk, hogy az 17. fejezetben látható asszony az a tiszta egyház, amely próbálja megőrizni az evangéliumnak a szépségét. Karner Károly, a nagy nevű evangélikus teológiai professzor azt mondja, hogy napba öltözött asszony annak a messiási szabadításra váró ószövetségi gyülekezetnek a jelképe, amelynek körében a messiás megszületik. Azonban, amikor Jézus jön, akkor milyen egyházat talál? Milyen hívőket talál? Várták őt? Várták őt? Nem várták őt. Egy végletekig elromlott egyházzal találkozik. De voltak-e mégis olyan emberek ebben a romlott egyházban, akik várták őt? Igen, voltak. Simeon. Anna. A pásztorok. Azok, akiket megvetettek a népnek a vallási vezetői. Ebben az eltorzult ószövetségi egyházba jön Jézus Krisztus. És próbálja tisztává tenni azt. De nem csak a Jézus korabeli hívő izraelitákról szól ez a profécia. Mert itt azt olvashattuk a 17. fejezet vége felé, hogy nagyon-nagyon hosszú 1260 éves történetre kell gondolnunk. És ez nem Jézus idejében ér véget, hanem sokkal-sokkal távolabb, évszázadokkal, több mint 1000 év távoltában kell gondolkodnunk. Vessünk egy pillantást egy másik asszonyra is, csak át fogunk szaladni rajta. A Jelenések könyvében van a tiszta egyházról egy szimbólum, ez a napöltözött asszony, és van egy másik, egy skarlát vörös ruhába öltözött asszony, akit paráznának említ. Vissza tudjuk pörgetni az emlékezetünkben, hogy mit mondott Isten akkor, amikor bálványimádókká váltak Izraelnek a fiai? Mivel hasonlította össze őket? Parázna asszonya. Azt olvashatjuk a Jelenések könyvében, hogy vasvesző van ennek a gyermeknek, az asszony magvának a kezében. Ezzel is találkozhatunk a Bibliában. És pontosan meghatározza, hogy kiről szól. Nem kell a sötétben tapogatózni. A Biblia segít nekünk a megértésben. Azt mondja az Úr, mondánékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokul a föld határait. Összetöröd őket vasvesszővel, egy jogarral, szétzúzod őket, mint a cserépedény. János látja az asszony magvát, Jézus Krisztust, akinek a kezében egy királyi jogar van, akinek a profécia szerint a pogányok ajándékul fognak adatni. És amikor ezt halljuk, akkor azonnal a fülünkbe cseng a bibliai ígéret, hogy majd a pogányokat az élet vize mellett növő fának a levelei fogják gyógyítani. Kik lesznek ezek a pogányok? Pogány minden ember, aki nincs Krisztusban. Akármilyen vonású lehet. Akármennyiszer járhat Isten tiszteletre, templomba. Akármennyiszer. Ha nincsen benne az Isten parancsolatai iránti tisztelet, és nem rendelkezik Jézus bizonyságtételével, azzal a tűzzel, hogy ő csak Istené, és nincs fölötte, Isten fölött más rendező hatalom, akkor annak az embernek megtérésre van szüksége. És ebben az értelemben használja Isten igéje a pogány kifejezést. Ricsi Mihálynak a Rombolás kémiuszának diadala című festményét lehet itt látni. Hát nem tudom, mennyire lehet látni. Lehet valamennyire, vagy egyáltalán nem? Jó. Tetszenek látni néhány részletet tudok csak megmutatni benne. Uralja a képet egy szárnyas alak, amely mintha vezényelne az embereknek, akik alul helyezkednek el. Láthatunk karddal a kézben lévő katonákat, keresztet tartó papokat, vallási méltóságokat, akik ülnek az ő trónjukon, és amikor Ricsi Mihály megfesti ezt a képet, akkor próbálja megfogni azt, hogy ez a bizonyos sárkány vagy sárkány kígyó milyen formában próbálja az akaratát rákényszeríteni az emlékségre. 9. vers így hangzik. És vetteték a nagy sárkány, ami régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és sátánnak, aki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyalai is ővele levettetének. Bizony ez a kígyó, vagy sárkány kígyó, Biblia tanulsága szerint itt él ezen a földön. Nem mindig volt ez így. Nagyon sokáig bejáratos volt a mennybe. Nem lesz lehetőségünk arra, hogy alaposabban átgondoljuk ezt a középső kis látomás szakaszt, amit külön lát a látomásban János. De tudjuk, hogy ott mondja ki János apostol, hogy Krisztusnak a mennybe menetele után, kereszt halála után mondja ki János, hogy most vetteted ki az ördög a mennyből. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy addig ő bemehetett a mennybe. Honnan tudjuk ezt? Tudjuk-e a Bibliából valahonnan még? Jobb könyvéből. Azt mondja Istennek sátán, hogy körbe és körbe jártam a földet, stb. Stb. És Isten megkérdezi, hogy látta-e a szolgámat Jóbot? Nem ment, nem vetette ki Isten, valószínűleg önszántából távozott a mi földünkre, hogy megrontsa az ember és az Isten kapcsolatát. És mindaddig, amíg Krisztus meg nem halt a kereszten, addig a mennybe bejárása volt. Vajon miért lehet ez? Azt is olvassuk itt, hogy az ő farka után vont az ég csillagainak harmad részét. Egyhogy nincs a Bibliában sehol máshol megfogalmazva ez. Így egészen konkrétan. És minden bibliatudós egyet gondol erről. Olyan szuggesztív eleje volt az angyalok fejedelmének. Képes volt arra, hogy 9-ből 3 angyalt meggyőzzön. Hogy hagyja el Istent, és lázadjon vele. És hogyha ez így van, akkor mennyire kell nekünk biztosan állni Istenben, ne történhessen meg hasonló. Vajon van-e értelme a küzdelemnek ez ellen a hatalom ellen? Vajon lehetséges-e a győzelem ez ellen a hatalom ellen? Először is a római birodalom volt az, amelyik elkezdte a cseperedő kereszténységet üldözni. Megölte a kisgyermekeket Jézus halálánál. A római birodalomnak a képében dolgozott ez a bizonyos sárkánykígyó, hogy eltörölje a kereszténységet. Megegye a gyermekét, akit szült. Jelenések könyve úgy festi le az asszony harcát a sárkánykígyóval, hogy sasszárnyakat kap, és a pusztába menekül. Az asszony pedig elfutott a pusztába, ahol Istentől készített helye van, hogy ott táplálják őt 1260 napig. Ez az egyik idői meghatározás itt a 17. fejezetben. Lesz egy másik is majd, ahol azt mondja, hogy idő, egy idő, kettő idő és fél idő, amiről már tudjuk, mert tavaly ezt megtanultuk, hogy ezek az idő az egy évet jelent, az idők az kettő évet, és a fél év az egy fél évet, tehát három és fél év. És hogyha ezt megszorozzuk a holt hónap, holt évvel, 360 nappal, akkor pontosan ugyanennyi jön ki. 1260 nap jön ki. Pontosan évre, pontosan ugyanennyi. Amiben azt az utalást találhatjuk, hogy 1260 nap, az a prófécia időszámításban mennyit is jelent? Egy napot egy évnek számít, Ezékiel próféta szerint, 4. fejezetében. Az 1260 éves időtartamot kell keresnünk, amikor a keresztényeket, a hívőket üldözik. De hát tudjuk azt, hogy a római birodalom nem tartott ilyen hosszú ideig fenn. Nem állt fenn 1260 éven keresztül. Akkor valami másra kell gondolnunk. De nagyon szeretném kihangsúlyozni azt, hogy nem felelősöket keresünk ma. Nem felelősöket keresünk, hanem a mi helyünket keressük ma. A mai kereszténységben ma is válhat egy hívő ember üldözővé. Nem kell feltétlenül politikai hatalommal rendelkeznie ahhoz, hogy az otthonában egy despota legyen valaki hívő emberként. Nos, az asszony elfutott a pusztába azért, mert olvashattuk itt a 17. fejezetben, hogy a fiú felvétetett a mennybe, visszakerült a mennybe. Miért jött a sárkány? Miért jött a sárkány kígyó? Hogy megegye a fiút. Hogy érezhet el magát a sárkány kígyó azután, hogy kicsúszott a kezéből a gyermek? Nagyon dühös. Úgy fogalmaz a Szentírás, hogy dühös volt, mert tudja, hogy kevés ideje van. Ami nem más jelent, mint az, hogy megpecsételődött a sorsa. Azok a szakemberek, akik a háborúzáshoz értenek, azt mondják, hogy mindig akkor a leghatalmasabb a küzdelem, amikor már a végső csata eldőlt. A végső csata eldőlt a kereszten. Sátánnak nem volt többé bejárása a mennyben. Minden angyal tudta, az a kétharmad. Mindenki tudta, hogy kicsoda ő. Most már nem tudott senkit sem megtéveszteni a szép szavával. És borzasztóan dühös volt Krisztusra. Ezért az egyházon próbálta az ő dühét kitölteni. És ezért az asszony, azt mondja itt a 17. fejezetben, hogy az asszony a pusztába siet. És a pusztában keres menedéket. Ez egy nagyon döbbenetes tanulságra akarja felhívni a figyelmünket. A Biblia, mikor Isten népéről, Isten egyházáról beszél, akkor nem egy egyházra gondol, nem az összkereszténységre gondol, bármennyire is népszerű ezt mondani. Tessék mondani, melyik az a típusú vallásgyakorlás, akit Isten elismer, mint az ő szent egyháza. És nem egy egyházat keresünk most. Azokat, akik hűségesek, a kisebbségben vannak, Nem a nagy tömeget mondja ki Isten, mint az ő hűséges népét, hanem egy olyan közösséget keres, kell keresnünk a történelemben, aki elnyomott volt, akit meghurcoltak az ő biblia olvasásáért. Ha a történelmet megvizsgáljuk, a történelemnek a eseményeit megvizsgáljuk, akkor azt láthatjuk, hogy ebben a bizonyos harcban, ebben a bizonyos csatában, vagy ebben a bizonyos üldözésben Isten négy dolgot tesz azokkal, akik hűségesek ő hozzá. Készít egy helyet számukra. És ez nagyon nagy reménység minden ma élő keresztény embernek. Saját személyes életére vonatkozóan is. A táplálásáról gondoskodik. Ad neki lehetőséget a menekülésre. És végül azt olvashatjuk az igében, hogy a föld elnyelte a sebes folyó vizet. Tehát az óriási áradatot, amely el akarta törölni Isten népét, Isten gyermekeit. Megnyitotta a száját a föld, és segítségére volt a menekülő egyháznak. Louis Gausen, egy 19. századi teológus, professzor felállított egy listát, azoknak a listáját, azoknak a népeknek a listáját, vagy azoknak a hívő csoportoknak a listáját, akik folyamatosan menekülésre kényszerültek az akkor regnáló politikai és vallási hatalom elől. És nagyon-nagyon érdekes, hogy magukat pusztai egyháznak vallották. 1715-ben szerveződnek meg a hugenották, akik magukat úgy nevezik, mint pusztai egyház. Ezt olvashatjuk róluk. A pusztai egyház elutasította az erőszak alkalmazását, és a Bibliát ismerte el a hit egyetlen vezérfonalának. Félreeső helyeken találkoztak, hogy tiltott Isten tiszteletekre gyűjjenek össze. A Nancy ediktum hatályon kívül helyezésétől annak tolerálásáig tartó időszakban a hugenották üldözésének mérlege 343 titkos összejövetelt lepleztek le, majd 11.000 ember börtönöztek be, vittek gályára, vagy gyilkoltak meg azért, mert a Bibliát merték olvasni. Ilyen óriási kincse kezünkben a Szentírás. Miközben ma ezt tesszük, senki nem akar minket bántani emiatt. De voltak idők, ez alatt az 1260 év alatt, amikor az életükkel fizettek emberek azért, mert kezükbe merték venni a Bibliát. Nos, a valdensek jelentik az első láncszemet. Egészen a 4. századig vezethető vissza az ő történetük. És tudjuk, hogy a 4. században egészen pontosan 380-ban történik meg az, amikor a császár kimondja azt, hogy a kereszténység az államvallássá vált. És tudják, hogy amikor ez megtörténik, akkor kicsúszik a talaj a kereszténység alól, és már nem lesz ugyanaz, mint amit Jézus elhatározott. Ezért próbálnak protestálni, próbálnak tenni ellene, de nagyon-nagyon kis eredménnyel, és egy óriási üldözés veszi kezdetét. Nem máshonnan, mint az államhatalmat támogató vallási hatalmon keresztül. Wycliffe volt az egyik nagyon komoly név, aki tovább vitte a valdensek, a meggyötört és megtizedelt valdenseknek a hitét. Aztán Angliában, Csehországon nagyon sokan jártak Wycliffe professzor az előadásaira, és elindult Csehországban is a huszitizmus, egymásnak adták a fáklyát, ez alatt az 1200 év alatt. Majd jön Luther, és végül az utóreformáció idején, Zwingli, de itt nem áll meg a sor, hiszen a történelemből pontosan tudjuk, hogy az angliai protestánsok, a puritánok, így is nevezhetjük, az anglikán egyház részéről pontosan olyan üldözésnek voltak kitéve, mint Európa más országaiban azok, akik egyszerűen szerették volna a Szentírást olvasni. Menekülésre kényszerültek ők is, méghozzá Hollandiába mentek, és mintegy 104-en azt gondolták, hogy erről a kontinensről is el kell menekülniük, hogy az ő istenhitüket megélhessék. Felszálltak egy hajóra, a nevét is tudjuk ennek a hajónak, Mayflower nevű hajó volt, felszálltak rá, és a had Amerika irányába vették az útjukat. És ma, amire olyan nagyon büszke az Amerikai Egyesült Államok, vallásszabadságuk, és az, hogy külön választják egymástól a hitet, az egyházi törvényeket, és a politikai törvényeket, az ennek köszönhető. A 17. fejezetben leírt folyamatnak köszönhető. Isten utat adott az asszonynak, aki a pusztába menekült. El kellett menekülni azért, hogy megélhessék a hitüket. És az Amerikai Egyesült Államok ma nem lenne az, ami. Hogyha oda nem mentek volna a protestáns menekültek, és nem alapították volna meg úgy azt az államot, az Amerikai Egyesült Államokat, mint ahogyan megtették. Garantálták a teljes vallásszabadságot, hogy mindenki saját maga döntheti el azt, hogy milyen hitet van. És csak egy nagyon-nagyon rövid, zárójeles megjegyzést engedjenek meg minden politizálás nélkül. Nagyon-nagyon át kell gondolni azt a modern társadalomban, hogy összemossuk-e egy erőteljes vagy erőteljesebb vallási csoportnak az érdekeit a politikai törvényekkel. Luther ezt mondta a pusztai egyházról, sok esztendővel előttünk oly sokan, oly nagy emberek, akiknek emléke örök, a legkegyetlenebb kínzásokat szenvedték, mégis bátran és hűségesen kitartottak az igazság megvallásában. Mi ma sokkal tanultabbak és szabadabbak vagyunk, mint amelyenek ők voltak. Szégyelnünk kellene magunkat azért, hogy ők, akiket nagy barbárság vett körül, és akiket fogságban tartottak, mennyivel derekabbak és bátrabbak voltak, mint amelyenek mi vagyunk, mondja Luther, akinek sokszor álmatlan éjszakái voltak, mert üldözték őt is. A fiú elment a mennybe. Az asszony elment a pusztába. A vízár, amit a sárkány utána küldött, nem tudta elintézni őt. Nem tudta megölni. Belenyugszik-e a sárkány ebbe? Sárkány kígyó belenyugszik ebbe? Úgy tűnik, hogy akkor ez a csend, ami ma uralkodik, és a kereszténység körében, az csak egy látszató, hogy várható valami. Azt olvashatjuk itt, hogy sárkány odaállt a tengernek a partjára. Tudjuk, hogy mit jelképez a tenger? Petőfi, hogy mondta? Feltámadott a tenger. A háttérben, a Biblia szerint már működik az összeesküvés. Tudom, hogy ez a világ összeesküvés elméletekről szól. De itt most a történelem lapjai elevenednek meg előttünk. És Isten azt mondja, hogy én keresztény ember. Jól gondoljam át ezeket az ismérveket, ezeket az ajándékokat, amiket Isten ad. Isten parancsolatait, és a róla való bizonyságtevést. Szóval még egyetlen egy szót engedjenek meg a Szentírás, itt a 17. fejezet a Jelenések könyvének az utolsó mondataiban. Már nem az asszonynak a magváról beszél, hanem a magvának a maradékáról beszél. Mert most már az Amerikai Egyesült Államokban sem olyan emberek élnek, akik meghalnának a hitükért. Emberekről, kis csoportokról, különböző helyeken, nem egy zászló alatt, akik hűségesek ahhoz az elhíváshoz, amivel Isten elhívta őket, mint keresztényeket. Én azt hiszem, hogy ezek a gondolatok érdemesek voltak arra, hogy ma itt egy órát eltöltsünk velük. És felhívják a ma keresztényét arra, hogy a kereszténysége ne egy begyakorolt, hagyományokra épülő, hanem tudatos Istenkeresés legyen. És ebben, ezen az úton szeretnék mindannyiunknak nagyon-nagyon sok áldást kívánni Istentől. És azt, hogy amikor kell, akkor meg tudjuk húzni a határokat. Köszönöm szépen a figyelmüket, és meghallgatunk egy szép zenét.
Jézus, te visszajössz, várj!